Nektek pedig, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt téged, tartsd oda annak arcod másik felét is. És aki elveszi felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagad meg. Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiédet, attól ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor az Úr Jézus elmondta azt a parancsot, ugye kérdezték tőle, hogy mi a legfőbb parancsolat, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat, akkor rögtön jött a kérdés a körülötte állóktól, hogy jó, de ki az én fele barátom? Ki az, akit szeretnem kell? És akkor Jézus az irgalmas samaritánus példázatával válaszolt, amiből tulajdonképpen az derül ki, hogy az a fele barátod, azt kell szeretned, aki az utadba kerül. Most, amikor elmondja az Úr Jézus ezt a sokkal keményebb parancsát, szeressétek ellenségeiteket, most nincs kérdés. Most nem kérdezik tőle, hogy jó, de ki az én ellenségem, akit szeretni kell. Kedves testvérek, sokszor, amikor ezt az igét olvassuk, akkor hajlamosak vagyunk más népre, más nemzetiségre, távol élő emberekre gondolni. Valaki ellenségünk, aki miatt mondjuk a kormány, az állam, a tisztviselők, a kórházban, akik nem kedvesek hozzánk és nem jól látnak el, de mindig az idegen. Ellenség, aki miatt kényelmetlenebb az életünk, de azért az idegen. Pedig én azt gondolom, hogy ugyanaz a válasz erre is, mint arra, hogy ki a te fele barátod, ki a te ellenséged, az, aki az utadba kerül. Megdöbbentő dolgokat hallottam már az elmúlt esztendőkben. Például, amikor valaki azt mondta, hogy hát nekem az anyám a legnagyobb ellenségem. Hát egész életemben tőle szenvedek a legtöbbet. Gyerekkoromban nem, hogy a szeretetét nem tudta kimutatni, de állandóan csak szidott és vert és büntetett. És mindig azt mondta, hogy belőled de úgysem lesz semmi, te úgysem viszed semmire. És most, amikor már szabad lehetnék, hát most is mindig odajön, és mondja a magáét, és keseríti az életemet, és teszi tönkre a házasságomat. Hát persze, hogy szeretem, muszáj szeretnem, hiszen az anyám. Milyen megdöbbentő egy ilyen őszinte vallomást hallani. Vagy van, aki azt mondja, az anyósom, aki miatt tényleg tönkre fog menni a házasságunk, mert mindenbe beleszól, és a gyerekét ellenem uszítja. Vagy a testvérem a legnagyobb ellenségem, mert nem tudunk megegyezni az örökségem, megkisebbített engem. Vagy ami a legmegdöbbentőbb, amikor a hajléktalan azt mondja, hogy hát maguk azt gondolják, hogy elittam a házamat, és azért vagyok az utcán. Nem, csak azóta iszom, amióta az utcán vagyok. Volt házam. A gyerekemnek adtam. De elfeledkeztem arról, hogy legyen haszonélvezetem. Olyan nagyvonalúan túlléptem ezen a dolgon. És a gyerek eladta a házat, elköltözött máshová a szerelmével, nekem ott nincs helyem, és azóta az utcán vagyok. Hát a gyerekem lett a legnagyobb ellenségem. Milyen megdöbbentő vallomások ezek. Ezeket kell szeretnünk. A saját anyánkat, a saját anyósunkat, a saját testvérünket, a saját gyerekünket, aki lehet, hogy elrontotta az életünket, de azt mondja az Úr Jézus, hogy annál inkább szeresd. Tulajdonképpen Jézus parancsa arról szól, hogy te ne légy ellenség. Lehet, hogy az a másik ellenséged lett, szomszédod, rokonod, munkatársad. Lehet, hogy az a másik ellenséged. És lehet, hogy szenvedsz tőle, és lehet, hogy megkeseríti az életedet. De azt mondja Jézus, hogy ha hozzám tartozol, akkor te ne légy ellenség. Akkor se légy az ellensége, hogyha ő az neked. Ezzel az ellenség szeretett parancssal Jézus, mintha egy ilyen negatív reklámot csinálna magának. Ugye rengeteg gyönyörű dolgot mond, ami úgy megérinti a szívünket, hogy jöjjetek én hozzám mind, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és megnyugoszlak titeket. Annyi olyan ige van, ami úgy megérinti a szívünket, hogy igen, jó Jézushoz tartozni. Ő az, aki megvigasztal. Ő az, aki békességet ad. Ha ő van a szívünkben, akkor tudunk boldogok lenni, és akkor vagyunk szeretetben. És akkor jön egy ilyen kemény beszéd. A sok szívreható ige közben jön egy ilyen kemény beszéd, mint hogyha azt mondaná Jézus, hogy ne kövessetek. Ezt úgysem tudjátok betartani. Kemény beszéd, ezt mondják az emberek. János evangéliumában ugye van egy ilyen rész, hogy mondják, hogy kemény beszéd ez, kihallgathatja ezt, és elmennek, ott hagyják. És akkor kérdezi is a 12-től, hogy ti is el akartok menni? De ők azt mondják, kihez mehetnénk? Az örök élet nálad van, nálad vannak az örök élet igéi. Valahogy kell, hogy legyen megoldása ennek a dolognak. Aztán az apostol is ír arról, hogy ó, ti hát még mindig tejjel kell, hogy tápláljalak titeket, pedig már kemény eledelt kellene ennetek. És igen, ez a tanítás, a kemény eledel, hogyha ha gondolkozunk rajta, miről beszél az apostol, hogy tejjel táplál. Hát igen, a tejjel való táplálás, hogy az Úr Jézus meghalt értünk, hogy szeret, hogy megbocsát, hogy ezek az alapdolgok, ezek a legfontosabb dolgok, hogy tudjunk hinni, tudjunk belekapaszkodni, tudjunk bizalommal lenni iránta, tudjuk az életünket az ő kezébe helyezni. De aztán a hitben el kellene jutni arra a szintre, meg kellene erősödjön a hitünk annyira, hogy aztán már jöhessen a kemény eledel, a kemény táplálék. Hogy amikor azt mondja Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket, akkor se hagyjuk ott őt, akkor se meneküljünk tőle. Igen, ez a tanítás, a kemény eledel. Kedves testvérek, a múlt vasárnap az örök élet volt a téma, az egész igehirdetés ugye erről szólt, hogy a földi élet megpróbáltatásait csak úgy lehet kibírni, hogyha erős hitünk van az örök életben. Végigvettük a múlt héten, hogy igen, azért sok megpróbáltatás van ebben az életben. Hogyha még valakinek nagyon jó a sora, akkor is ott vannak a megpróbáltatások, akkor is ott vannak a nehéz szakaszok. Ugye, hogy tegnap a esküvői igehirdetésben mondtam, amikor Budán volt ez a nagyon kedves sofőr az egyik autóbusz járaton, és akkor mindig bemondta, hogy rázós útszakasz következik, tessék kapaszkodni. És akkor ez sokszor eszembe jut, hogy az élet is ilyen, hogyha úgy alapvetően jó is az életünk, mert én azt gondolom, hogy itt a mai Magyarországon háború nélkül, milyen érdekes, hogy úgy éltem le 51 évet, hogy nincs háború, ez egy valami csodálatos dolog itt Magyarországon. De akkor is vannak a rázós életszakaszok, a betegség, a gyász, elveszítünk valakit, csalódunk valakiben, és akkor ott a figyelmeztetés, hogy tessék kapaszkodni, rázós életszakasz következik, tessék kapaszkodni. És kibe kapaszkodhatnánk, hogyha nem az Úr Jézus Krisztusba, aki meghalt értünk a kereszten, és feltámadt, és legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, legyőzte a sátán hatalmát. És igen, ez a dolog is, hogy van ellenségünk, és szenvedünk az ellenségünktől, hát ez is egy megpróbáltatása az életnek. És akkor ráadásul még szeretnünk is kell. Ez csak az örök életben való hitben lehetséges. Tehát egy új szív kell, egy erős hit kell, hogy a megpróbáltatásokat átvészeljük, meg ahhoz is, hogy Jézus parancsait be tudjuk tartani. Ugye, ahogy múlt vasárnap mondtam, hogy amikor az első keresztényeket halálra vitték, csak azért, mert hittek Jézusban, megmenekülhettek volna, hogyha megtagadják Jézust, de nem tagadták meg, és úgy biztatták egymást, amikor valakit már vittek a kivégzésre, azzal búcsúzott a többiektől, hogy tartsátok meg a hitet, testvéreim, tartsátok meg a hitet. Ez a fontos, ez a lényeg, hogyha megmaradtok a hitben, és hogyha megerősödtök a hitben, akkor tudjátok a halált is vállalni az Úr Jézusért való hit miatt. Akkor tudjátok az élet megpróbáltatásait átvészelni. Akkor tudjátok túlélni a rázós életszakaszokat, hogyha belekapaszkodtok Jézusba, ha megerősödtök a hitben. Ha élből elutasítod Jézus tanítását, amikor elhangzik ez az ige szakasz, hogy szeressétek ellenségeiteket, és ezt élből elutasítod, hogy na nem, azért ezt mégse, akkor lehet, hogy ez egy figyelmeztetés. Akkor ez a helyzet, maga a helyzet egy figyelmeztetés számodra, hogy új szívre van szükséged. Élő hitre van szükséged. Hiszen új szív nélkül, élő hit nélkül nem is lehet ezt a parancsot elfogadni. Nagyon szeretik a gyerekek, én magam is, de az egyik hittantáboros slágerénekünk, Pintér Bélának az Új Szív című dala, és ezt nagyon sokszor kérik a gyerekek, hogy ezt énekeljük. Azt énekli, hogy új szívvel egészen máshogy érez az ember, és másképp látja a dolgokat. Új szívvel nem nehéz hinni Istenben, és elfogadni másokat. A péntekes ifi biblia órán meghallgattuk az internetről Száva Lajos bizonyságtételét, ha valakit érdekel, azon a címen lehet megtalálni, hogy az alvilágtól Krisztusig. Ugye a Száva család volt a nagy maffia család a 90-es években, és a Száva Lajos volt ennek az alvilági családnak a feje. Aztán 5 éves börtönre ítélték, és a börtönben megtért. És hát ugye elmeséli az egész életét, a alvilági életüket is, aztán, hogy hogyan történt a megtérése, és hogy mi van azóta az életében. Most börtönmissziós munkatárs. És akkor mondja, hogy a börtön ugye 8 hónapon keresztül kereste az Istennel való kapcsolatot, beszélgetett lelkésszel, olvasott könyveket, kereste, hogy akkor most van Isten, nincs Isten. Most lehet kapcsolatba kerülni Istennel, nem lehet kapcsolatba Isten. Hogy is vannak ezek a dolgok? És akkor elkezdte olvasni a Bibliát, és ilyen igéket olvasott, hogy szeretni, még az ellenséget is, akkor szóval visszavitte a lelkésznek a Bibliát, és azt mondja, hogy tudod, majd odakin, majd hogyha kiszabadulok innen, akkor majd odakin esetleg elkezdem követni Jézus tanítását, mert itt bent farkas törvények uralkodnak, itt ezt nem lehet. Itt a szeretet alapján nem lehet megmaradni a börtönbe. És akkor elmeséli, hogy hogyan találkozott Istennel. Elmeséli azt az éjszakát, amikor odaadta teljesen a szívét az Úr Jézusnak, és hogy másnap úgy ébredt fel, hogy új szívvel, és élő hittel. És azt mondja, hogy onnantól kezdve olyan egyértelmű volt, hogy bent is a szeretet alapján él. Onnantól kezdve nem állt bosszút a raptársán, onnantól kezdve nem kellett már tőle félni, hogy valami bajt okoz valakinek. Érdemes meghallgatni ezt a bizonyságtételt. Új szívvel egészen máshogy érez az ember. És új szívvel nem nehéz hinni Istenben és elfogadni másokat. Új szívvel már nem olyan elképzelhetetlen betartani ezt a parancsot, hogy szeressétek ellenségeiteket. Amikor az emberben megtörténik ez a szívcsere, ez a természetcsere, hogy most már nem a bűnös énem szerint gondolkodom, nem az óemberi gondolkodásom szerint nézem a dolgokat, hanem tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztus élete valósul meg bennem, a szívemben, akkor már úgy egészen máshogy látja az ember ezt is. Figyelem, nagyon-nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy igyekszel, de nem sikerül, még mindig nem is sikerül, hanem arról van szó, hogyha el is veted, hogyha te azt mondod, hogy nem kérsz ebből a keskeny útból, nem kérsz ebből az útból, Jézus útjából, mert eszed ágába sincs szeretni az ellenségedet, akkor érvényes mindaz, amit az előbb elmondtam, mert akkor először új szívért kell könyörögni, akkor először élő hitért kell könyörögni. Ha már van élő hited, ha már van új szíved, ha már elfogadtad Jézus megváltását, hogyha már ő van a szívedben, ha már ő belé vetetted a bizalmadat, a reménységedet, akkor lehet könyörögni a hit megerősödéséért, hogy adja meg az Úr, hogy sikerüljön a szeretet. Mert lehet, hogy Jézusban vagyok már, és szeretném szeretni az ellenségemet, de még nem sikerült, de akkor jó úton vagyok, akkor a keskeny úton vagyok, akkor majd fog sikerülni, mert hogy a hit az egyre erősödik. Az apostoli levelek tulajdonképpen erről szólnak, hogy növekedni kell a hitben. Amikor elfogadjuk az Úr Jézust megváltunknak, amikor kezdődik az egész, akkor még csecsemők vagyunk, kisbabák vagyunk a hitben. Az apostolok nagy hangsúlyt tesznek erre, hogy növekedni kell a hitben. Ahogy telnek a napok, a hónapok, az évek, az ember hite tud erősödni, tud növekedni. És hogyha imádkozunk, és könyörgünk azért, hogy Uram, igyekszem, de még azért nem annyira sikerül, de próbálkozom, ugye az úrvacsora előtt is azt mondjuk, hogy igyekezem. Ez mutatja az élő hitet, hogy ott van a szívünkben ez a szándék, ez az elszánás, hogy nem nagyon sikerül még, de igyekezem, aztán az Úr majd megáldja, az Úr majd hozzáteszi azt, amit neki hozzá kell ehhez tennie a Szentlélek által. Imádkozni kell, hogy adja meg az Úr, hogy sikerüljön, és akkor egyre jobban fog, ahogy majd telik az idő, telnek a napok, a hónapok, az évek, fog sikerülni, egyre jobban fog sikerülni. És aztán az Úr Jézus ad is egy receptet ehhez, hogy azon túl, hogy saját magadért imádkozol, azon túl mit lehet még tenni azért, hogy sikerüljön az ellenséget megszeretni. Imádkozni kell érte is. Azt mondja az igében az Úr, hogy imádkozzatok az ellenségeitekért, és jót kell tenni vele, mert akiért imádkozol, és akiért elkezdesz jó dolgokat tenni, azt megszereted. Kedves testvérek, ki kell próbálni. El kell kezdeni. Működik. Ha elkezdesz érte imádkozni nap mint nap, nem pusztán azért, hogy most változzon meg veled szembe, hanem áldást kérni rá a munkájáért, az egészségéért, azért, hogy ő is tudjon hinni, hogy megismerje Istent, megismerje Isten útját. És elkezd el vele jó dolgokat tenni, na persze nem tolakodó módon, hogy észreveszi, és aztán még jobban haragszik, hanem valahogy szeliden, szolidan. Akiért az ember imádkozik, akivel az ember jót tesz, azt elkezdi megszeretni. Ez így működik. Még az úrvacsora kérdése jutott eszembe, az előbbi gondolatmenetemhez, hogy ugye az úrvacsoránál is ott van a feltétel, hogy meg kell bocsátani, hogyha az úrvacsorával akarunk élni. És volt, aki fordult már hozzám, többen is voltak már, akik fordultak hozzám ezzel, hogy hát nem mer az úrvacsorával élni. Esetleg hónapokon keresztül nem mer úrvacsorát venni, mert újra és újra előjön a keserű érzés, hogy imádkozik, hogy hát igen, meg akarok bocsátani, de aztán az a keserű érzés újra meg újra elönti az embert valakivel szembe. És akkor ezek szerint mégsem bocsátottam meg? Hát most megint ez a keserű érzés van bennem ellene, hát mégsem bocsátottam meg. Kedves testvérek, nem az érzések számítanak. Nem az érzések számítanak, hanem a hit és az engedelmesség. Lehet és kell úgy imádkozni, hogy Uram, Te látod a szívemet, Te tudod, hogy én szeretnék megbocsátani. Én elfogadom a Te megbocsátásodat, és segíts nekem abban, hogy én is tudjak megbocsátani, és én is tudjam szeretni, aki ellenséges velem. Az ördög aztán megint előhozza a keserű érzést, pont azért, hogy távol tartson az úrvacsorától. Ez az egyik nagy taktikája, hogy hozza az emberbe a rossz gondolatokat, a rossz érzéseket, de ilyenkor eszünkbe kell, hogy jusson, hogy nem az érzések számítanak, hanem a hit számít. A hit és a hitből fakadó engedelmesség. Akarok megbocsátani. Akarok úgy élni, ahogy Jézus mondja. Akarom az ellenségemet szeretni. Nem sikerül, de igyekezem, és Uram, kérlek, add a Te szent lelkedet, hogy sikerüljön. A Te szent lelked által erősítsd meg a hitet bennem. A Te szent lelked által erősítsd meg bennem az engedelmes szívet, hogy sikerüljön. És meg lehet tapasztalni, hogy az ember tud növekedni a hitben, tud erősödni a hitben, és tud erősödni a szeretetben. Én azt gondolom, hogy az ellenség szeretetre Jézus mutatta a legjobb példát. Most nem csak arra gondolok, amit sokszor emlegetünk, hogy még a kereszten is imádkozott azokért, akik odaszögezték, hanem úgy általában, hogy ő az Isten, szeret bennünket, embereket, akik úgy amblok ellenségei vagyunk. Hát nem? Nem erről szól a bűnbeesés története, hogy elfordultunk Istentől, az ellenségei lettünk, és közben őt hibáztatjuk a boldogtalan életünkért, pedig hát mi fordultunk el tőle, és mi lettünk az ő ellenségei. És ha elszakadtunk a szeretettől és a békességtől, akkor miért hibáztatjuk őt, hogy nincs ott az életünkben, amikor pedig mi hagytuk ott őt. De Isten nem lett az ellenségünk. Ő azt mondja, hogy a bűn az ellenség, a sátán az ellenség. Ugye ezt mondja ott rögtön a bűnbeesés után, hogy ellenségeskedés támasztok közted és az asszony között, a te utódod, ő utódja között. Tehát az ördög az ellensége Istennek is, meg nekünk is. És Isten pedig, bár mi is ellenségei lettünk a bűn által, ő nem lett az ellenségünk. Ő nem vetett el minket örökre. Nem gondolkodott úgy egy pillanatig sem, hogy nekem ez a lázadó ember nem kell pokolra vele örökre. Hanem ahogy elkövette az ember ezt a tőle való elfordulást, tőle való elszakadást, Isten azonnal abban gondolkodott, hogy mentsem meg az embert. Mert én szeretem az embert. És nem akarok tőle örökre elválasztva lenni. Nem akarom, hogy tőlem örökre elválasztva legyen. Meg akarom menteni az embert. Azt akarom, hogy a gyermekem legyen. Azt akarom, hogy hozzám tartozzon. Azt akarom, hogy örökre velem éljen, az örök örömben, az örök boldogságban. És itt jött Istennek a csodálatos terve a megváltásról. Hogy a fiú Isten, Jézus eljött emberi testben. Hogy az ellenségeiért, értünk, emberekért odaadja magát. Hogy meghaljon értünk a kereszten, és ezáltal legyőzze az igazi ellenséget, a bűnt, a halált, az ördögöt. És hogy ő hozzá tartozzunk örökkön örökké. Ő mutatja a példát. Ő odaadta saját magát, értünk, akik pedig az ellenségei voltunk. Akkor követnünk kell. Ő kell, hogy legyen a példaképünk. Még ebben is. Hogyha ő odaadta magát, értünk, akkor mi is adjuk oda magunkat arra, hogy az ő parancsai szerint éljünk. Amiben ez is belefoglaltatik, hogy szeresd még az ellenségeidet is. Ezért imádkozzunk. Amen.